a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, napvendége pedig Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. A műsor utolsó perceit, mint a műsor résznek utolsó perceit a számlamegőrzéssel kapcsolatos információkat töltöttük. Van itt azonban egy nagyon fontos téma, ez pedig a magyarországi bürokráciának az esete, ez persze utóbbi szót időzélbe tesszük. Évek óta azt halljuk, hogy csökken, alelnök úr, hogy látja a bürokráciát, mint velünk élő szükséges rossznak a státuszát. Tényleg így érzik az adózók és könyvelők is, hogy csökken?
Hát de, hogy is csökken. A bürokráciával kapcsolatban megfigyeltük egy masszív kormányzati igyekezet. Az állampolgárokat, vagy úgy is mondhatnám, hogy a választópolgárokat igyekszik mentesíteni a bürokrácia alól, miközben az adórendszer egyre cizelláltabb, egyre több kedvezményt tartalmaz, egyre részletesebben szabályoz dolgokat. Ez több bürokráciát igényel, de akkor ne a választópolgártól igényelje ezt a több bürokráciát, hanem a vállalkozástól. És sajnos a nagyon ünnepelt ESZJ-a rendszer, az valójában a könyvelő bérszámfejtő keserves munkájának az eredménye, amiből ugye annyit észlel a választópolgár, hogy jé, készen van az ESZJ-a bevallásom. Szóval én mindenkit értek, aki azt mondja, hogy ez fejlődés, de ennek a fejlődésnek ára van, és sajnos a bürokrácia egyáltalán nem csökkent ezzel, sőt, az adóhatóság minden évben növeli azt az adatmennyiséget, amit bekérne. Ráadásul most már annyi adata van az adóhatóságnak, hogy több száz évig nézhetnénk HD felbontásban filmeket, hogyha ugyanennyi adata filmként állna rendelkezésre. Tehát ez hihetetlen mennyiségű adat. Ez, ha jól emlékszem, akkor a 6-7 petabyte körül járó adatmennyiség. És az, hogy az adóhatóság erre hogyan reagál, illetve mire használja, arról a NAV nem nagyon szeretne konkrét információkat adni, csak annyit hallunk, hogy van neki. De hát könyörgöm, tehát egy sor dolgot lehetne kezelni, és az adóhatóság ezekről nem szeretne nyilatkozni, illetve az erre vonatkozó javaslatokra nem ad választ.
Ezek szerint akkor még önökre szükség lesz. Azért kérdem, mert volt egy-két ilyen kormányzati kijelentés, hogy oly mértékben le fog egyszerűsödni a bürokrácia, az adóbevallás, és ezáltal az életünk is, hogy következő időszakban már nem lesz szükség könyvelőkre. Nem félnek? Mármint a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete?
Jó, hát
nem tartanak ettől?
Gondolom, hogy ilyen utopisztikus jövőbelátásra szükség van, csak nem kéne közben félre tájékoztatni. Tehát a bürokrácia az maradt, sőt nőtt, csak a súlypont áthelyeződött a választópolgárról a könyvelőkre. Mi igyekszünk mindent megtenni, de sajnos a társadalom kevésbé érzékeli azt, hogy nagyon sok adat a bizonylatokból a könyvelésnél keletkezik. Ezt kellene megérteni, és akkor ennek a szakmának az elismertsége is nőhetne.
Hát a véletlen pont úgy hozta, hogy a mikrofon másik végén, már mint ahol beszélek, ugyancsak egy könyvelő ül, én is dolgoztam aktív könyvelőként annak idején, a 80-as évek végén, és akkor viszonylag népszerű szakma volt. Eltelt azóta 30 év, hogy látja, mennyire népszerű ma például egy mérlegképes könyvelői papírt, egy oklevelet megszerezni, és a szakmában dolgozni. Mennyire vonzó a pálya?
Én elég sok jó mérlegképes könyvelőt ismerek, sőt, igazi, dörzsölt szakembereket. És minden egyes alkalommal azt érzékelem, hogy ők gondterheltek, ők feszültek, és igyekeznek azt a teljesítményt nyújtani, amit az ügyfeleik vagy a munkáltatójuk elvár. Én azt gondolom, hogy a társadalmi megbecsültségük alacsony, ezen javítani kellene, és sajnos az ilyen kormányzati nyilatkozatok, ezek egyáltalán nem javítják, hanem egy ilyen mellőzhető, felesleges tényezővé degradálják a könyvelői szakmát. Ez nem jó.
Beszélt a első percekben arról is, hogy viszonylag idős korosztály menedzseli a közigazgatás és az adóhivatalt is. mármint akik effektíven napi 8 órában részt vesznek ebben a munkában. Ha beszéltünk arról, hogy mennyire vonzó a könyvelőpálya, akkor ejtsünk pár szót arról is, hogy a túloldalon hogyan tapasztalják, mennyire vonzó ma a közigazgatásban az adóhatóságnál dolgozni.
Szerencsére erre nincsenek konkrét tapasztalataim. Annyit viszont el tudok mondani, hogy előfordul, hogy adóhatósági középvezetőknek egy-egy vitás helyzetben azt mondom, hogy nem kell ott dolgozni. És ilyenkor ugye azt várnám, hogy ilyenkor a hivatalnok ugye kiáll a pozíciója mellett, meg a hivatala mellett, és sajnos nem. Tehát néhány évvel ezelőtt ilyenkor nagy csönd szokott lenni, illetve a Kikérem magamnak című rész jön, és higgyel, mostanában nem. Tehát ezek a középvezetők is rendkívül meg vannak terhelve ezzel a bizonyos csökkenő bürokráciával.
Maradunk még néhány trendi kifejezésnél. Proaktivitást hirdetnek a adóhatóságok, az önkormányzatok. Hogy látják, hogyan tapasztalják, mármint az MKOR részéről tényleg működik ez? Mármint, hogy előre menve segíti az adóhatóság a vállalkozások, a könyvelők, az adózók munkáját?
Először is szeretném tényként leszögezni, hogy a vállalkozások nem szorulnak a NAV segítségére. Ez egy ilyen káros feltételezés. A bürokrácia egyébként is kizárólag csak önmagát szolgálja, senki más nem szolgál. És amikor a bürokrácia úgymond megsegíti a vállalkozásokat, az a következőképpen néz ki, mondok néhány ilyen extrém példát. 20 verzió egy évben a járulékbevallásra. 20 verzió, nem mondtam rosszul. Ez azt jelenti, hogy 20-szor kellett frissíteni, és ha nem frissítette valaki a bevallást, akkor ez érvénytelen bevallás is lehetett. Az adóhatóság levélszemeteket küldözget ki, mutatva, hogy ő mennyire törődik az adózókkal, teljesen banális, fölösleges információval hányja tele az ügyfélkaput, meg a cégkapukat, és akkor azt gondolja, hogy ez milyen hasznos. Nem, ez nem hasznos, innen is jelzem, ez káros. Az adóhatóság össze-vissza tájékoztat az ügyfélszolgálatain, de nagyon figyel arra, hogy főleg a szóbeli tájékoztatások, azoknak ne maradjon nyoma. Tehát nem, nincsen semmilyen fajta nyom, hogyha például valaki akart valamit megtudni, és rossz pars információt kapott, hogy hiába megy később vissza, és ezt szóvá teszi, még kaptam olyat is, hogy nem ezt mondta az ügyintéző, tehát még ezt is megengedi magának az adóhatóság, hogy utólag rájön arra, hogy a hamis információt adott, akkor ezt letagadja. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon káros. Az adóhatóság ad még információt ilyen telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is. Nyugodtan meg lehet próbálni egy témával kapcsolatban két órán belül valaki 4-5-ször tárcsázza fel ezt a bizonyos 18-19-es hívószámot, ingyenes a hívás, és a témára 4-5 fajta választ fog kapni. Kiváló, nem?
Hát ezt inkább, ahogy mondják nálunk a szakmában, no comment. Átérünk egy másik forró témára, ez pedig az iparőrzési adó kérdésköre. Most nem azt kérem, hogy kommentálja, hogy különböző nagyvárosok és Budapest esetében ez mit jelent, mármint azt, hogy a vállalkozások szempontjából kevesebbet kell befizetni iparőrzési adó címén, hanem a eljárások hogyan és miként fognak ezután lezajlani, erről már viszont jelent meg egy kormányrendelet.
Akkor itt van a breaking news. Az az újdonság ebben a témában, hogy valószínűleg a széles körben történő megkeresésünk okán a hivatalok rájöttek arra, hogy nem kéne erőltetni a több mint egymilliónyi nyilatkozatot. Tehát egymilliónyi nyilatkozatot kellene befogadni a NAV-nak, ami arról szól, hogy 1%-ra kérem mérsékelni az iparűzési adómat, mert én megfelelek ennek a KKV kategóriának. Valójában van körülbelül egy 10 000 vállalatos kör, ahol 4 milliárd forint felett van az árbevétel vagy a mérlegfőszeg. Őket nagyon egyszerű lenne kitiltani a kedvezményezeti körből, de nem. Inkább az állam úgy gondolta, hogy mekkora ötlet az, hogyha elhalmozzuk a hivatalt feldolgozandó nyilatkozatokkal, amit a NAV-nak kell szerencsére beküldeni, és csak elektronikus úton lehet beküldeni, de szabott hozzá egy február 25-i határidőt egy olyan zavaros jogszabályban, még azt sem lehet leszűrni belőle, hogy ez a február 25-i határidő, ez jogvesztő határidő-e. Úgyhogy az államkincstár úgy döntött, hogy a NAV-val és az önkormányzatokkal együttműködve automatikusan kiajánlja a kedvezőbb adómértéket, hogyha nem merül fel másik adat, vagy tény, vagy információ, és ráállnak arra az útra, amit mi javasoltunk, csak nem hivatalosan. Ez itt a breaking news.
Hát akkor most a harangokat tudják kongatni győzelmükben, nem? Vagy pesgőt bontani?
Hát az a baj, hogy ezek a győzelmek ilyen... Szóval hogyan tudnánk elérni azt, hogy az állam az adószabályokat a vállalkozások valós érdekei érdekében, főleg az adótechnikai lépéseket a vállalkozások képviselővel egyeztetve végezze el, hiszen a minisztérium ablakából ezek az összefüggések nem biztos, hogy látszanak.
Na már beszéltünk néhány olyan témáról, amely azt jelenti, azt eredményezi, hogy változik az adórendszer 2021-től. Mi az, amit még kiemelne? Ami teljesen más lesz a korábbi időszakhoz képest.
Az állam valószínűleg rájött arra, hogy az apró cseprő illetékek beszedése félelmetesen sok feladatot és nyilvántartást igényel. Ezért miután a stábja agyon van terhelve, tehát a hivatalokra gondolok itt, könnyebb feladat könnyebbséget él át akkor, hogyha nem kell foglalkoznia az apró cseprő illetékekkel. Tehát néhány tétel megtartását kivéve, itt teljes illetékamnestia van, és az állam lemondott ezekről a bevételekről, megjegyzem, valószínűleg azért, mert a nyilvántartásuk többbe kerül, mint amennyit beszedtek ezekből. Úgyhogy ezt köszönjük, ez a felismerés ez nagyon hasznos, és ez nagyon jó irány, hogy ilyen szempontból egyszerűsítették a rendszert. Egyébként a pénzügyminisztérium meg is dicsérte magát ezzel kapcsolatban. Ez az öndicséret, ez bármilyen furcsa hozik tőlem, ez jogos volt. Oké, de ezen kívül olyan igazán kedvező változás sajnos nem tudom felsorolni.
Idehoznám a katás változást nem mint kedvező változást, hanem mint tételszerűen felsorolandó módosítást. Ez ugye közismert szerintem a kedves hallgatók körében is, hogy egy irányba csak 3 millió forintig lehet számlázni, utána jön kvázi a, hát hogy is fogalmazzuk, a büntető adó. No de tényleg önök is úgy látják, hogy segít megszüntetni a bújtatott foglalkozást? És a visszaélésszerű katázásnak így lőttek?
Dehogyis. A 2020-as évben felvázoltuk azokat az üzleti modelleket nyilvánosan, amelyek ezt a 3 milliós küszöböt kezelik, gyógyítják. Tehát lehet a végtelenség szorongatni az üzleti katásokat, akik más üzletfélnek dolgoznak, ezt úgy hívok egyébként, hogy business to business, tehát B2B katások. De azt gondolom, hogy így is még az a megcélzott kör, az a körülbelül 150 ezer katás, akiből olyan 50 ezer erősen érintett, abból az 50 ezerből talán 10 ezer lesz az a balek, aki nem tudja kikerülni ezt a 3 milliós problémát. A többiek pedig nagyjából fele-fele arányban teljesen törvényesen, a másik részük pedig vitatható módon, de meg fogja kerülni ezt. Tehát én azt gondolom, hogy majd nézzük meg ezt a kérdést 2022-ben, hogy mennyi különadó folyt be, és akkor számoljunk utána, hogy mennyi volt az, ami 3 millió forint felett egy ügyfél felé ment eddig is. És meg fogjuk látni, hogy valószínűleg ezek a katás vállalkozások, amelyek eddig is jogkövetőek voltak, azok megtalálták azt a jogkövető módját annak, hogy ne legyen probléma számukra ez a 3 milliós küszöb.
Hát kreativitásban mi magyarok nem állunk rosszul, igaz?
Így van, tehát ezért kellett volna hagyni, hiszen a magyar nép nagyon vágyik arra, hogy kedvező jövedelemadózás legyen. A forgalmi adó ilyen szempontból sokkal igazságosabb, mert én hiába akarnék tanácsot adni egy vagyonosabb ügyfelemnek, nem tudnám lecsökkenteni a forgalmi adót semmilyen módszerrel. Úgyhogy ez egy sokkal igazságosabb. Más kérdés, hogy természetesen az alacsony jövedelműeket is sújtja a 27%-os kulcs, de ugyanezt a kulcsot kell megfizetni a magasabb jövedelműnek is. Tehát ilyen szempontból a magas forgalmi adóztatás és az alacsony jövedelemadóztatás, az a magyar nép számára ez egy kedvező koncepció, hiszen a jövedelemadóztatás, ami direkt adóztatás, az évszázadok óta egy gyűlölt dolog Magyarországon. Ugye évszázadokán át idegen hatalmaknak adózott a magyar, ugye törököknek, Habsburgoknak, és a 20. századi folyamatot nem is elemezném, nem éreztük saját magunkénak azt az adót, amit elkértek tőlünk. Akkor szeretünk adózni, hogyha éppen kapunk valamit, és erre való a forgalmi adózás.
Most egy picit más vizekre eveznénk, ilyen kvázi makrogazdasági versenyképességi szempontból kérdezném, hogy Magyarországon azért még cirka 50 adófajta van. Ez mennyire visz vagy tesz be a mi megítélésünknek? Terve van véve az is, hogy ez drasztikusan csökkenti a kormány, mármint számszerűen.
Ez érdekes lenne, hiszen az ágazati különadóztatás, ami ennek az adónem tömegnek a, hát nem is tudom, ilyen 14-15 adónem ehhez az adóztatási szektorhoz köthető, tehát ez a választópolgárnak egyáltalán nem látszik, hanem ugye ezen a nagyvállalati körön átgyűrűzve lecsapódik az árakban annyi, amennyi le tud csapódni, hiszen ezek a nagyvállalatok a piaci viszonyok szerint gazdálkodnak. Mondjuk említsük meg a biztosítási adót, amivel nagyon kevesen tudnak, hogy egyáltalán létezik, márpedig a biztosításainkon keresztül, amikor kapunk valamit a biztosítótól, akkor adózunk is, és ezáltal az állam bevételhez jut, és ezt ennek az ügyintézése adminisztrációt jelent ugyan, de minimális körben. Tehát egy nagyon furcsa trendváltás lenne, hogyha az állam ezeket a most már beágyazódott különadókat visszaépítené.
Ugyancsak egy, van még hát a pár percünk a műsorból is egy tavalyi nyilatkozattal zárnám a beszélgetésünket, ez pedig arról szól, hogy 2021-től már mindent lát az adóhatóság. Ön is így látja?
Hát igen, ez az utópia meg a propaganda kategóriája, de hogy lát mindent az adóhatóság? Például mondok egy nagyon egyszerű példát, amikor kitalálták az online pénztárgéprendszert, akkor bár lehetett volna, tehát az informatikai szürke állományra rendelkezésre, hogy úgy írták volna meg az online pénztárgéprendszereket, hogy mindenre, sőt mindenre is jó legyen. Ehhez képest beleraktak egy állati nagy hibát, az online pénztárgép rendszerre kiállított számlát nem adja fel a NASZ felé az online pénztárgép. Tehát mondhatnám a barkácsáruházakat, a benzinkút hálózatokat, ezeknél ilyen számlák készülnek az élelmiszer láncokkal együtt, és nem tudja meg, hogy ki volt a vevő. Pedig kért egy céges számlát az illető, és ezek a rendszerek nem jelentik le. Miután itt a szoftver meg a hardware egyben van építve, ezért itt valószínűleg hardware cserére lesz szükség, még évekig nem fog rálátni a NAV az így kért számlákra, hogy ki volt a számlának a beszerzője, ki volt a termék megvásárlója, és ez nagyon nagy baj. Erről a NAV nem nagyon szeret beszélni, de hát ez egy óriási hézag azon a rendszeren, ami éppen kezd kiépülni. És hát a másik nagy probléma, hogy amikor ezeket az adatokat a NAV befogadja, azt illene visszatükrözni. Erre írtuk most ősszel, hogy a NAV tudta, hogy ez így lesz, de nem volt erre fölkészülve. Ezt Hofi Gézának a mondatával jellemeztük, hogy tudtuk, hogy jön a tél, de hát hóra nem számítottunk.
Hát akkor ez lesz most a végkövetkeztetés és a záró mondat, tekintve, hogy mindig tél van egyébként, és már jobb az idő. Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke volt a mikrofonnál. Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.